Anyák napja alkalmából vasárnapi Isten tiszteletünkön nagy szeretettel köszöntöm a Budafoki Református Egyházközség minden egyes tagját, azokat, akik közelebbről vagy távolabbról, otthonaikból követik ezt az Isten tiszteletet. Köszöntelek benneteket, testvéreim, az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, Isten köszöntött bennünket Isten tiszteletünk kezdetén. Köszöntsük hát mi is őt énekszóval, énekeljünk együtt, énekeljük 42. Zsoltárunk első versszakát. Testvérek, most hajtsuk meg fejünket, és egy pillanatra csendesedjünk el. Isten tiszteletünk elején készülve a mi Istenünkkel való találkozásra, nyissuk meg előtte a mi szívünket, tárjuk fel előtte, hogy mi az, ami bennünk van, ami bennünket most mozgat, és egy bűnvalló imádsággal forduljunk hozzá. Imádkozzunk. Atyánk, valóban a Zsoltárossal együtt énekelhetjük, hogy szomjazunk és éhezünk ezekben a napokban. Szomjazunk és éhezünk rád elsősorban, és a te gyermekeiddel, a mi testvéreinkkel való találkozásra. Éhezzük a közösség, a szeretet megélhető, átélhető, megízlelhető pillanatait. Olyan nagy szükségünk lenne arra, hogy találkozzunk egymással. Atyánk, te látsz bennünket, és látod, hogy kinek a szívében mi lakozik most, hogy talán félelem van bennünk, a következő hetek, a kilátástalanság, a betegség, a létbizonytalanság, a munkanélküliség réme miatt félünk esetleg, vagy talán az egyedüllét és a magány szorongat bennünket. Azt érezzük, hogy valahogy eltűntek körülöttünk azok az emberek, akik szerettek bennünket, hogy kihúzták a közösségeinket alólunk, és egyedül vagyunk, szinte zuhanunk a mélybe. És atyánk, eléd állunk azokkal az elmúlt hetekben elkövetett tetteinkkel, mulasztásainkkal, kimondott vagy éppenséggel elhallgatott szavainkkal, amelyekről tudjuk, hogy megbántottunk téged, vagy azokat, akiket azért adtál, hogy szeressük őket. És atyánk, mindenre, ami szívünkre, ami cselekedeteinkre nézve, ott állunk előtted, és nem tudunk semmit sem felhozni. Semmivel sem tudunk érvelni, amellett, hogy te szeress bennünket. Nem tudjuk azt mondani, hogy de hát mi olyan jók vagyunk, atyánk. Megérdemeljük, hogy odafordulj hozzánk. Csak azt tudjuk mondani, hogy könyörülj rajtunk. Csak azt tudjuk mondani térden állva, hogy bocsáss meg nekünk, hogy fogadj magadhoz. Add, hogy újra érezhessük a te kegyelmedet és szeretetedet. Kérünk téged, hogy ez a szeretet, mint egy friss, tavaszi patak vize úgy mosson át minket, úgy öleljen át bennünket, és vegyen körbe minket, ahogyan egy patak vize körbe tud venni minket, ha beleállunk. Így fordulunk hozzád együtt is, a Zsoltárossal, aki hozzád könyörgött sok-sok évvel ezelőtt, és imádkozunk vele együtt. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Kedves testvérek, odaálltunk kiki a saját lakásában Isten színe elé, és feltártuk előtte a mi életünket, és most halljuk meg az ő válaszát, az ő szavát, amelyet mindannyiunk számára erősen, határozottan hirdet és mond az ő szent fia Jézus Krisztus, amikor ezt mondja, mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki csak hisz benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvérek, most, hogy hallottuk Istenünk buzdító és bátorító, az evangéliumot hirdető szavát, énekeljünk együtt, énekeljük a 464. énekünk 6 versszakát. Ami Isten tiszteletünk, vasárnapi ünnep szentelésünk megáldása, jöjjön a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, most hallgassátok meg Isten igéjét, amit olvasok ezen a mai napon az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. fejezetéből, a 17. fejezetből egy hosszabb szakaszt, a 16. verstől a 34. versig tartó szakaszt olvasom tehát. Miközben Pál Athénban várta őket, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Nap mint nap vitázott a zsinagógában a zsidókkal és a hozzájuk csatlakozott istenfélőkkel, a főtéren pedig azokkal, akiket éppen ott talált. Néhány epikureus és sztoikus filozófus is vitázott vele. Némelyek ezt kérdezték: mit akarhat ez a fecsegő mondani? Mások ezt mondták: úgy látszik, hogy idegen istenségek hirdetője, mivel Jézust és a feltámadást hirdette. Ekkor megfogták, az Areopagoszra vitték, és megkérdezték tőle: megtudhatjuk-e, mi az az új tanítás, amelyet hirdetsz? Mert amint halljuk, idegen dolgokkal hozakodsz elő, szeretnénk tehát megérteni, hogy miről is van szó. Az aténiak és a bevándorolt idegenek ugyanis egyébbel sem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újdonságot mondjanak vagy halljanak. Pál ekkor kiállt az Areopagosz közepére, és így szólt: aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam egy olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva: az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennynek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban. Nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiányt szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakjon az egész föld színén, meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait. Hogy keressék az Istent, hát ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs messzire egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy a ti költőitek közül is mondták némelyek, bizony az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészi alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló az istenség. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. Amikor a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolódtak, mások pedig azt mondták: majd meghallgatunk erről máskor is. Pál ezután eltávozott közülük. Néhány férfi azonban csatlakozott hozzá, és hívővé lett. Közöttük az Areopagita Dionysios is, egy Damaris nevű asszony, és velük együtt mások. Amen. Most hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, itt állunk előtted, és olyan megrázó ez a történet. Megrázó ez a történet, mert pontosan rólunk szól, és nekünk szól. Hallgatni azt, hogy milyen, amikor a te apostolod, a te küldötted sétál ebben a gyönyörű városban, és a bálványoktól háborog a lelke. Látja a bálványokat, és nem tud uralkodni magán. Azért nem tud, mert te szeret téged, és szereti azokat, akik ezeket a hiába való, értelmetlen és céltalan bálványokat készítik. És amikor ezt a történetet látjuk, akkor valahol magunkra kell ismernünk, hiszen mi is olyanok vagyunk, mint az aténiak. A szívünk mélyén ott van az igény, a vágy arra, hogy magunkhoz hasonló, belőlünk, a mi reményeinkből, vágyainkból készítsünk saját magunknak isteneket. Olyan valakiket, olyan talán megszemélyesített, vagy csupán az elméletek, az elvek szintjén maradó istenségeket, akikhez képest meghatározhatjuk magunkat, akik betöltik a mi szükségeinket, akik bizonyosságot adnak nekünk a bizonytalanság idején. És atyánk, megrázó pillanat az, amikor te belépsz a mi életünkbe, és megkérdőjelezed mindezt. Amikor felhívod a figyelmünket arra, hogy nincsen más Isten, csak te. Hogy rajtad kívül máshoz nem érdemes, és nem is szabad fordulnunk. És atyánk, kérünk téged, hogy ez a mai nap ez ne menjen el a fejünk felett, hogy ez a mai történet is, mindaz az üzenet, amelyet ez megfogalmaz, ez valóban megszólítson minket, és arra hívjon bennünket, hogy képesek legyünk leszámolni a saját kezünk, a saját szívünk által elkészített bálványokkal. Így kérünk, hogy a te igéd az legyen erős, élő és ható. Áld meg az ige hirdetést, áld meg a mi ige hallgató szívünket, és add, hogy nyitottak legyünk, add, hogy figyelni tudjunk, hogy mindent félretegyünk ezen a mai vasárnapon, és engedjük, hogy megszólítson a te üzeneted. Így kérünk, hogy Szentlélek Isten, jöjj közénk, és áld meg ezt a délelőttöt, hogy ne csak találkozásról szóljon, hanem veled való találkozásról igazi Isten tisztelet lehessen ez az óra. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet! Az előbb felolvasott hosszabb történetből, hosszabb igeszakaszból, az apostolok cselekedetei 17. fejezetéből szeretnék az egész történetet figyelembe véve, néhány verset kiemelni, egészen konkrétan 24., 25. és a 31. verseket Pál apostol beszédéből szeretném újraolvasni. Ezt mondja tehát az apostol: az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennynek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiányt szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, lehelletet és mindent. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, regénybe, sőt talán filmbe illő jelenet az, amit itt ez a fejezet az apostolok cselekedeteiből megőrzött a számunkra. Folytatjuk ugye sorozatunkat, melynek ez a címe: Szeresd a várost, és egy újabb városba kalauzol bennünket ezen a mai héten, ami igénk nem is akárhol, Athénban, az ókori világ egyik leggyönyörűbb, leggazdagabb, legfényesebb városában találjuk egyszer csak magunkat. Ott állunk és láthatjuk ezt a világ történelmi pillanatot, amikor az első keresztény gyülekezet egyik szellemi vezetője, talán a szellemi vezetője megjelenik és ott sétál a legtekintélyesebb ókori vallási és kulturális központban, Athénban. És igen, Athénban járni ma is kiváltság, azt hiszem, ma is gyönyörködhetünk benne, pedig higgyük el, ma csak romjaiban, megkopott fényében áll előttünk ez a város. 2000 évvel ezelőtt egészen más, sokkal szebb és gyönyörűbb lehetett, hiszen az Akropolis akkor még szinte teljes fényében tündöklött. A város tele volt gyönyörű emlékekkel, templomokkal, szobrokkal, nagy csaták és nagy gondolatok emlékeit őrző táblákkal és emlékművekkel. Ez a város volt a vallásos ókori világ egyik középpontja. És egy pillanatra ez az ókori világ találkozik azzal a személlyel, akinek, hogy így mondjuk emberi szemmel nézve, a későbbi hanyatlását köszönheti. Hiszen éppen a keresztjének fogják majd később bezáratni az athéni tudományos központot, az akadémiát, és ők lesznek azok néhány száz évvel később, akik az olimpiai játékokat is betiltják, hogy majd csak mintegy 1500 évvel később folytatódhassanak. De itt ekkor még csak az első találkozásnál járunk. Egy magányos férfi sétál a gyönyörű városban, és azt hiszem, hogy ha mi Pál apostol helyében lettünk volna, a történetből úgy tűnik, hogy először járt ő is ekkor Athénban, mi lehet, hogy sokkal inkább csak gyönyörködtünk volna ebben a városban. Talán egy szelfit készítettünk volna Pallas athéni gyönyörű aranyba burkolt szobra előtt, amit elküldtünk volna a jeruzsálemi gyülekezet csoportjába, hát ha többen lájkolják azt, mint Péter és János apostol képeit. Bejárnánk a fontosabb helyszíneket, a nagyobb templomokat, gyönyörködnénk ebben a városban, de biztosan nem azt tennénk, amit Pál apostol itt tett. Biztosan nem azt csinálnánk, amit ő róla itt ír a történetünk, hiszen azt látjuk, hogy ez a kopasz, szakállas férfi egymagában rója az utcákat Athénban is, háborog a lelke, idegesen jár kell az Akropoliszon, és egyáltalán nem gyönyörködik, hanem szokásához híven vitázni kezd, miután felháborodottan sétál végig a városban. Először vitázik az istenfélő zsidókkal, majd mindenféle helyi gondolkodóval, filozófussal. A nagy kérdés az, hogy mégis miért teszi ezt, és miről beszélget velük. És ami itt előttünk kibontakozik, az a keresztény világ és Isten kép, világnézet és Isten kép, illetve az ókori görög vallás és filozófia első nagy találkozása. És erről is hosszan és érdekesen lehetne beszélni, de talán ma 2000 évvel később feltesszük azt a kérdést, hogy mégis miért fontos mindez, ami számunkra. Nem biztos, hogy vallástörténeti előadást kellene éppen anyák napján tartani, hanem egy kicsit azt kellene megnézni, hogy nekünk, keresztényeknek, és erre teszek ma kísérletet, erre hívlak benneteket, hogy nézzük meg, hogy nekünk keresztényeknek hogyan kellene szembenéznünk és találkoznunk a minket körül vevő, minket befolyásolni akaró világnézetekkel és azok legfontosabb kérdéseivel. Hogy ezekre milyen keresztény válaszokat tudunk adni, és végül, hogy mindebben a történetben mi a mi személyes feladatunk és küldetésünk. Ma erről a három dologról szeretnék egy kicsit beszélni közöttetek. Először is tehát arról, hogy miről is van itt szó igazából? Hogy milyen világnézetek, vallások, bálványok vannak, amelyek körbevesznek bennünket is. Ma elsősorban tehát nem erkölcsről szeretnék beszélni, nem a bűnbánat és bűnvallás kérdéséről, és talán nem is a szív megtéréséről, hanem arról, hogy mi emberek hogyan tekintünk a világra, az emberre, és ezen belül saját magunkra is. Mert a Szentírás szerint minden embernek van saját vallása, van saját világnézete. Legfeljebb ez nem tudatos, nem tudjuk megfogalmazni, nem írunk róla könyvet, nem tudjuk esetleg elmondani, de mindannyiunknak van olyan kerete, amelyen keresztül értelmezi a világot. Ez segít nekünk olyan kérdésekre választ adni, lehet, hogy nem helyes és nem igaz választ, csak sántikáló választ, de mégis mindannyian megpróbálunk választ adni olyan kérdésekre, mint hogy miért vagyok én a világban? Mi az életem célja? Mi van a halál után? Miért van olyan sok rossz és gonosz dolog ebben a világban? Ezekre a kérdésekre adott válaszokból áll össze egy olyan hitrendszer, vagy olyan nézetek gyűjteménye, amit világnézetnek is nevezhetünk. És Pál apostol jár kell a városban, és amit lát, az az, hogy bálványok seregei vannak ott ebben a városban. Egész konkrétan Athén tele van bálványokkal. És amikor itt bálványokról beszélünk a vallásos gondolkodásunk kapcsán, akkor egy pillanatra se gondoljuk azt, hogy itt Isten szobrokról van szó elsősorban. A bálvány valami olyan, amit az ember Istennek tekint. Valami olyan, ami meghatározza az életünket, hiszen ez az Istennek az elsődleges definíciója. Olyan valaki, aki meghatározza az életünket. Valami olyan, vagy valaki olyan a bálvány, aki a végső kérdésekre, pontosan az előbb elhangzott kérdésekre megadja a választ nekünk. Mert Isten is ezt szeretné megadni a választ ezekre a kérdésekre. Hogy amikor feltesszük neki a kérdést, hogy ki vagyok én, akkor az a választ legyen az elsődleges, amit ő mond, hogy az én gyermekem vagy. És ezzel szemben milyen gyakran más választ adunk, ugye, amikor megfogalmazunk szép vagy kevésbé szép válaszokat a ki vagyok én kérdésre. Nagyon sokan azt mondják, hogy senki, egy jelentéktelen lény vagyok csupán. Vagy azt mondják, hogy ennek vagy annak a munkának a megtestesítője és teljesítője, vagy ennek vagy annak a cégnek a tulajdonosa, vagy a kapcsolatainkon keresztül határozzuk meg magunkat, X-nek, Y-nak a férje, felesége, gyereke, apja, anyja, bárki-e. A kérdés, hogy helyesek-e ezek a válaszok. És talán idegenkedünk Pál apostol felháborodásától, mert ma már úgy tűnik, mintha nem látnánk bálványokat. Hiszen hol vannak bálványszobrok Budapesten? Ha ma végig sétálunk ezen a gyönyörű városon, akkor nem ez jut eszünkbe. Pedig valószínűleg a mi látásunkkal van csupán baj. Mert a bálványok ott vannak, mert mi emberek ilyenek vagyunk, bálványokat készítünk magunknak. Így viszonyulunk az életünk nagy kérdéseihez, hogy saját magunkból próbáljuk a választ valahogy kicsiholni és megtalálni. Csak nem akarjuk mindezt észrevenni és leleplezni. A kérdés az, hogy ismerjük-e a mi korunk bálványait? Felismerjük-e őket, vagy mi is osztozunk bennük? És igen, az apostol szerint az összes bálvánnyal az az elsődleges probléma, hogy Isten félreismeréséből születnek. Valamit nem hiszünk, vagy nem fogadunk el Istennel kapcsolatosan, nem tudjuk megemészteni, vagy csak az egyik oldalát látjuk, és nem a teljességet. Ezért kezd el vitázni, ezért elegyedik beszélgetésbe ezekkel az emberekkel, hogy felvilágosítsa őket. Ezért is érdemes egy pillanatra megnézni, hogy kikkel is találkozott ott és akkor az apostol, és ők mit is gondoltak az élet nagy kérdéseiről. Két csoportot említ a Szentírás, az úgynevezett epikureusokat és a sztoikusokat. És most tényleg nem akarunk nagy filozófia történetbe belemenni, bár egyébként érdekes módon az ő nézeteik egyáltalán nem tűntek el a történelemből, hanem sokat még, mint a mai napig képviselnek emberek, azonban érdemes egy pillanatra megállni és elgondolkodni azon, hogy ők milyen válaszokat adtak az élet nagy kérdéseire, hogyan közelítették meg a minket feszítő alapproblémákat. Az epikureusok meg voltak róla győződve, hogyha létezik is Isten, őt egyáltalán nem érdekli ez a világ. Mert a világ ki van szolgáltatva a természetnek, olyan nagyobb erőknek, amelyeknek mi emberek nem tudunk gátat szabni, ezért jobban tesszük, ha saját boldogságunkkal foglalkozunk csupán, és nem engedjük, hogy mindenféle nagy érzelmek, vágyak, célok kizökkentsenek minket saját életünk apró kérdéseivel kapcsolatos foglalatosságból. Éljünk szenvedélyek, félelmek és más hasonlók nélkül, de abban a tudatban, hogy a halál után nincsen semmi más. És éppen ezért próbáljunk itt és most boldogok lenni. És velük szemben ott állnak ezek a sztoikusok, akik ugyan hittek valamiféle isteni lény létezésében, de alapvetően úgy gondolták, hogy ez nem személyes Isten. Nem személyes Isten, aki bele akarna szólni a mi életünkbe, hanem mi mindannyian a saját sorsunknak vagyunk kiszolgáltatva. A legfontosabb feladatunk pedig az, hogy ezzel a sorssal megbirkózzunk. Bele kell törődnünk, ha a sorsunk nehezet, fájdalmasat tartogat, és meg kell maradnunk becsületesnek, béketűrőnek a legnehezebb helyzetekben is. És természetesen ők sem hittek a halál utáni élet lehetőségében. És egy pillanatra belegondolunk ezekbe az értékekbe és ezekbe a válaszokba, akkor egyrészt ugye a reménytelenség és a kilátástalanság látszik belőle, de valami talán a maga fogyatékosságában is felemelő és nagyszerű emberi próbálkozás arra, hogy ennek az életnek a kihívásaival valahogy szembeszálljunk és megfeleljünk neki. És igen, egyáltalán nem voltak rossz emberek, főleg ezek a sztoikusok, az ókori világ talán emberileg legnagyszerűbb jellemeit látjuk köztük, például a filozófus császárt Marcus Aureliust, akinek a bölcs mondásai a kitartásra, minden körülmények közötti becsületességre és mértékletességre utaló gondolatai, mintha valahol a kereszténység előszobáját képeznék. És igen, ezek a kérdések és válaszok, ezek az általuk képviselt világnézet elemei még ma is visszatérnek, és itt vannak közöttünk. Hiszen nagyon sok olyan embert ismerek én is, aki meg van győződve arról például, hogy az élet az egy értelmetlen dolog. Látszólag nincsen semmi rendező elve, egy káosz az egész, mert nincsen igazság és nincsen következménye semminek. Az igazak és a jók szenvednek, a becstelenek élnek boldogan, és igen, az egyébként sztoikus Márai Sándorral együtt mondhatjuk rezignáltan, az nem lehet, hogy annyi szív, és mondja a költő, nyugodj meg, lehet. Lehet. És mások pedig azt mondják, hogy az élet sorsszerűen megvan írva. Megvan írva minden, és sokan hiszik ezt ma is. Egyesek éppen eltorzítva, tévesen hivatkoznak a predestinációra, mintha ez is ugyanezt mondaná. Ez a sorsom, amit élek, így kell lennie, ebből kitörni nem tudok rajta változtatni. Éppen ezért jobb, ha rezignáltan beletörődök, és nem aggasztom magamat, nem fárasztom magamat azzal, hogy küzdjek ellene, jobb, hogyha elfogadom. A költő József Attila kérdése ma is sokaknak élő és feszítő dilemmát hoz elő. Ugye ezt mondja, miért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis. Miért ne legyek tisztességes? Kiterítenek úgyis. Így is, úgy is. Ez a sorsom, ez lesz a történet vége. Akkor miért akarjak bármit is változtatni rajta? És igen, ebből fakad az a gondolat, amit megint sokan képviselnek, és sok ember feszítő érzése, hogy ki vagyunk szolgáltatva. hogy mi emberek ki vagyunk szolgáltatva olyan erőknek, amelyek nagyobbak, mint mi. Hogy nincsen hatható segítség Istentől, legfeljebb menekülni vagyunk képesek, hogy segítséget szerezzünk innen, onnan, amonnan, ezért kapkodnak sokan kézzelfogható konkrét segítség után, még keresztény templomba járó emberek is. Úgy érzik, hogy mindaz, amit kínál számukra az evangélium és Isten igéje, az kevés. Ezért kell, hogy mondja meg még valaki konkrétan, hogy mit tegyenek. Ezért fordulnak a csillagokhoz, a horoszkópokhoz, hogy mondja meg valaki végre konkrétan, hogy mit csináljak, vagy különféle ezoterikus segítségekhez, tanácsadókhoz, olyan módszerekhez, amelyek fogódzót adnak ebben a kilátástalan és kiszolgáltatott életben. Kedves testvérek, sok Istenben hittek az aténiak? Igen. De ha ma körben kérdeznénk, hogy hány olyan ember van, aki ettől vagy attól, ilyen gondolattól, tévképzettől, személytől, értéktől, őt körbevevő sorszerűségtől függ, vagy hozzá fordul segítségért, hogyha baja van, meglepődnénk, hogy milyen nagy számú istenség és bálvány jönne ma is elénk. És végül csak egyetlen gondolat, amit az ókoriak is ugyanúgy képviseltek, mint ma nagyon sokan, hogy nincs élet a halál után. És az a megrázó, hogy nagyon sok keresztjén is elhiszi, hogy nincsen élet a halál után. Legyint, amikor a lelkész azt mondja, hogy igen, van feltámadás. Mert addig elfogadja, amíg az erkölcsről beszélünk, amíg a 10 parancsolatot magyarázzuk, addig elfogadja. Igen, ezek fontos alapelvek, így és így éljünk, mert ez jó és hasznos a társadalomnak, és nekem személyesen is, de ne beszéljünk arról, hogy itt feltámadás lesz. Senki és semmi nem bizonyítja ezt. Mintha Jézus csak azért jött volna, hogy lelkünkre kösse a kegyes buzdítást, legyetek jók, ha tudtok, kedves testvérek. Ha nem sikerül, az sem baj. Rezignáltan beletörődünk abba is. És igen, testvérek, a nagy kérdésekre gyakran nem tudjuk a választ. Most tényleg arra buzdítok mindenkit, aki otthon ül és részes ennek az istentiszteletnek, hogy tegye fel magának a kérdést, honnan jöttem és hová megyek, mi az életem értelme és célja. És próbáljunk meg tényleg ezt a mai napot talán arra szánni, hogy ne álljunk fel és ne hessegetjük el ezt a kérdést, hanem próbáljunk választ adni erre. És azért nem tudjuk, azért nem tudják nagyon sokan megválaszolni ezt a kérdést, mert amiből kiindulnak, az a saját egyéni tapasztalatuk és életük, illetve a saját eszükkel, logikájukkal közelítik meg ezeket. A baj csak az, hogy mindez nem elég. Nem tudunk tovább jutni, mint az ókori Isten szobrok készítői, akik milyen furcsa, az istenek és istenszobrok valahogy mindig az emberekhez lesznek hasonlók. Valahogy, ha magunkból indulunk ki, hogy milyen lehet Isten és milyen válaszokat adhat a mi életünk kérdésére, mindig megmaradunk az emberi szinten. Valahogy nagyon hasonlóvá lesz hozzánk ez a történet mindig, ha mi csak is saját magunk próbáljuk megválaszolni ezeket. És igen, ha belegondolunk, egy rajtunk kívül lévő valóságról magunktól nem tudunk hiteles információt és tudást szerezni. Ha Észak-Amerikában nem tudnánk áthajózni, akkor semmit nem tudhatnánk róla, csak is akkor, hogyha onnan valaki idejönne és elmondaná, hogy milyen hely az. Így vagyunk a saját életünkkel is, így vagyunk a halál utáni dolgokkal és kérdésekkel, csak is akkor tudunk róla bármit meg, ha valaki visszajön onnan és elmondja. És kedves testvérek, megrázó ez a történet, megrázó ez még itt csak így belekóstolva is, hogy mi minden kérdés feszít bennünket, és hány olyan súlyos, fontos kérdésre nem találjuk a választ, vagy helytelen választ adunk, amelyet egyébként meg kéne válaszolni. És ott van Pál apostol ebben a helyzetben, háborog a szíve, de érdekes módon nem kioktatja ezeket az aténiakat. Sőt, amit tesz, az elsőre, mintha elképzelhetetlen lenne, úgy beszél velük, hogy a pogány szerzők gondolatait is idézi. Így lehetséges, hogy a Bibliába a pogány költők sorai is belekerülnek. Pál azzal kezdi, hogy megkeresi mindazt, amit értékelhet ezekben az emberekben. Megállapítja, hogy ezek az emberek legalább vallásosak, ugyan bálványokat készítenek, de legalább hisznek valamiben. Igaz, a saját maguk által készített istenekben, de legalább hisznek. És megragadja azt a kis fogódzót, amit az ismeretlen Istennek készített oltár jelent, és onnan kiindulva kezdi el felvilágosítani őket Isten valóságos természetéről. És nagyon különösen hangzanak éppen ma azok a szavak, amiket itt elmond Pál. Nem véletlen, hogy emiatt én úgy gondolom, hogy ő az egyik leginkább református az összes protestáns lelkű tanítvány közül. Azt mondja, hogy Isten nem lakik emberkéz által alkotott templomban, nem szorul emberi kéz szolgálatára. Az egyik legnagyobb Istennel kapcsolatos félreértése világít rá, azt mondja, hogy Istennek az egész világnak a teremtője. Nem olyan, mint mi, és ezt jó, hogyha leszögezzük, amikor Istenről gondolkodunk, hogy ő nem olyan, mint mi, nem szorul rá a mi kezünk szolgálatára, nem szenved hiányt, amit nekünk, az ő teremtményeinek kellene betölteni. Ki kell lépnünk a saját magunkra szabott fogalmakból, hogy őt megismerhessük, és így kell hozzá viszonyulni. Például nagyon sok olyan embert ismerek, aki azt gondolja, hogy az nem lehetséges, hogy Isten olyanoknak is megbocsásson, akiknek ő nem tud megbocsátani. Nyugodjunk meg, lehetséges, mert ő nem olyan, mint mi. Aztán megint mások azt mondják, hogy Istent nem lehetséges, hogy olyan dolgok is érdekeljék, amik minket személyesen nem foglalkoztatnak. Nyugodjunk meg, lehetséges. Ez az egyik legnagyobb félreértés, amikor azt hisszük, hogy Isten ránk van szabva, hogy ő hozzánk van idomítva. Sőt, azt gondoljuk, hogy Istennek szüksége van ránk. Ez a mi kegyes hívő gondolkodásunknak egyik nagy félreértése, amikor azt hisszük, hogy Istennek szüksége van rám, az én kreativitásomra, időmre, energiámra, és ha én nem lennék, akkor Isten sem tudna mit kezdeni ebben a világban. De milyen Isten lenne az, akinek ránk, emberekre van szüksége? Nehéz megérteni ezt, de igazából nekünk van égető szükségünk rá. A Szentírás valahogy úgy beszél az emberről, mint egy olyan csecsemőről, aki egy köldögzsinórral van Istenhez kötve. És ez a köldögzsinór, ez elszakadt, ez ennek a tápanyag csatornája, ez beszűkült, és mi vagyunk azok, akik vágyunk rá. Vágyunk rá, mint ahogy énekeltük, a szarvas vágyik a friss, hűs folyóvízre, és éppen attól szenvedünk, hogy nem tudjuk ezt a lelki tápanyagot átvenni tőle. És milyen érdekes, ugye, hogy szerető atyaként, sőt néha édesanyaként beszél a Szentírás Istenről, őt magát is mélységesen elszomorítja. Az, hogy az a csecsemő, azok az emberek, akik mi vagyunk, akik rá vagyunk szorulva Istenre, azok elszakadtunk tőle, és úgy fájlalja ezt a helyzetet. Éppen ezért hangsúlyozza az apostol, hogy Isten itt van mindannyiunk körül, érintés közelben van, arra vár, hogy átoleljük őt. Sőt, azt mondja, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, az egész életünket benne folytatjuk, és ezért megrázó az, miközben benne élünk, hogy nem látjuk és nem ismerjük őt igazán. Életünk alapfeltétele ő olyan, mint a víz a halaknak. Benne vagyunk, benne élünk Istenben, Isten által teremtett világban. Nélküle nem tudunk létezni sem. És mégis milyen furcsa ez a gondolat, csak belegondolni, hogy vajon vannak-e olyan halak, akik tagadják a víz létezését, vagy legalábbis agnosztikus módon megkérdőjelezik, hogy nem biztos, hogy van, nem tudjuk, hogy van-e víz. Van víz, van Isten, benne élünk, itt van köztünk, körülöttünk, működik, cselekszik, életben tart bennünket, mindenki általa ér, csak lehet, hogy nem vesszük észre, mert akadályoznak minket azok a képek, azok a gondolatok, azok a bálványok, amiket saját magunkból hoztunk létre és alakítottunk ki. Például, amikor azt gondoljuk, hogy Istent leköthetjük egyetlen felekezet vagy egyetlen nemzet számára, azt mondja az apostol, hogy Isten Krisztusban egyetemes, minden ember számára eljött és megmutatta magát. Ő nem csak a magyarok istene, ő nem csak a reformátusok istene, hanem mindenki számára egyes egyedül Krisztusban eljött, hogy megmutassa magát és megváltson bennünket. Vagy amikor azt gondoljuk, hogy Isten azért van, hogy rendelkezésünkre álljon. Amikor Istent redukáljuk, és mint egy az Aladdin meséiből megismert dzsin helyére léptetjük be őt, csak a lámpás dörzsölése helyett elég a mi két kis kezünk összetevése és dörzsölése, hogy ő megjelenjen, és kívánhassunk tőle hármat, vagy talán még többet. Azt gondoljuk, hogy Isten ilyen, hogy mindig csak a mi kívánságaink teljesítésére jön el. És valóban Isten nem szeretné, hogy minket rossz dolgok érjenek, és ezért tenni is akar, de nem feltétlenül fog minket mindig megszabadítani minden rosszból, és minden kívánságunkat teljesíti. És amikor ott áll Pál a bálványimádó görög gondolkodók előtt, és szembesíti őket azzal, hogy félreismerik Istent, és nem ismerik őt teljesen, miután Istenről beszél, rátér arra, hogy felszólítsa őket a megtérésre. És itt nem azt jelenti a megtérés, hogy innentől kezdve ne legyetek rosszak, hanem legyetek jók, szorítsátok össze a fogatokat, és legyetek végre jó emberek, hanem azt, hogy Változzon meg a gondolkodásotok. És olyan ritkán beszélünk a megtérésről úgy, mint a gondolkodás megváltozásáról. Arról, hogy nem elég csak újra és újra összeszedni az erőnket, hogy jobb emberek legyünk, hanem meg kell, hogy változzon a gondolkodásunk is. Az, hogy hogyan gondolkodunk magunkról, Istenről, erről az egész világról, és benne a többi emberről is, mert utána ebből fognak helyes cselekedetek is fakadni. És ez Pál apostolnak az üzenete, ezzel járja körbe a birodalom városait, és erre alapoz a keresztény vallás is később, erre a megtérésre, hogy hogyan változik meg az emberek gondolkozása. És azért hirdeti ezt, mert azt mondja, hogy Isten eddig türelmes volt, elnézte azt, hogy félre ismertük őt, de rendelt egy napot, és ezért fontos ez az üzenet, a 31. vers, hogy rendelt egy napot, egy időpontot, amikor ítéletet fog tartani, amikor elküld egy kiválasztott férfit, akit feltámasztott a halálból, akit tudjuk jól, hogy Jézus Krisztusnak hívnak, hogy ítéletet tartson rajtunk, a mi életünkön, a mi gondolatainkon, a mi bálványainkon. Lesz ítélet, és ezzel üzeni azt, hogy Isten nem hagyta magára ezt a világot, nem vonult vissza belőle, ítéletet fog tartani, ez vigasztalja azokat, akik igazságért szomjaznak, és ez bátorítson bennünket is. És milyen érdekes, hogy végighallgatják Pálnak a gondolatait. Végighallgatják azt, amit Istenről mond, hogy itt van körülöttünk, benne élünk, mozgunk, de amikor az ítélet és a feltámadás kerül szóba, akkor azonnal félbeszakítják az apostolt. Nem tudják az emberek befogadni ezt. Itt szakad el valahol a cérna, és itt lesz az igazi különbség keresztény és nem keresztény között. Mert eddig lehet követni minket, keresztényeket. Isten van és létezik, őt meg kell ismerni és komolyan kell venni, de azt, hogy ő személyesen eljött, hogy itt volt közöttünk, meghalt és feltámadt értünk, ez egész egyszerűen elképzelhetetlen. És szerintem Pál fejében is megfordult az, hogy ha csak erről nem beszélne, lehet, hogy végighallgatták volna, lehet, hogy még meg is tapsolták volna, lehet, hogy többen csatlakoztak volna hozzá, de ő mégis végigmondja mindazt, amit rábízott Isten, elmondja az evangéliumot, amiben igenis benne van az, hogy Krisztus feltámadt és vissza fog jönni, hogy ítéljen minket. Végül egy kicsit innen a küldetésünk és feladatunk felől közelíteném meg, hogy milyen példát ad nekünk Pál apostol személyesen. Ugye eddig az elméletről volt szó, most kicsit a gyakorlat felől nézzük meg. Először is azt üzeni ez a történet nekünk, hogy próbáljuk meg ismerni és szeretni a mi közösségeinket, azt a várost, azt a közösséget, amiben élünk. Ne dugjuk homokba a fejünket, lássuk meg a bálványokat is, lássuk meg a félreértéseket, lássuk meg azt a rengeteg embert, akit igenis gyötör, feszít és nyomorban tart az, hogy nem tudnak ezekre a nagy kérdésekre választ adni. Annyi és annyi ilyen ember van, aki néha már egyetlen beszélgetés alatt elmondja azt, hogy igazából azért értelmetlen az élete, mert fogalma sincs, hogy honnan jött és hová megy, és retteg a haláltól. És mi keresztények mégis olyan gyakran bedugjuk a homokba a fejünket, és nem foglalkozunk ezzel. Nem érdekel minket az, hogy itt él körülöttünk több, mint 1,5 millió ember, akik közül szerintem a túlnyomó többség szenved attól, hogy ezekre a kérdésekre nem talál választ. És igen, ott van Pál, és háborog a szíve, mozgatja őt ez a probléma. Látja, hogy ezek az emberek rossz, hamis képeket készítenek maguknak, nem találják az életük értelmét, és elkezdi őt foglalkoztatni ez. Ez az elsődleges üzenet, kedves testvérek, hogy foglalkoztasson minket ez. És így szeressük az embereket, hogy próbáljunk nekik az élő Istenről beszélni. És utána, ha látjuk, ha tudjuk, hogy mi a helyzet, akkor szóljunk is. Mert egy olyan kultúrában élünk sajnos, amelyben nem divat mások életébe beleszólni, nem divat vitatkozni, nem divat főleg világnézetről és vallásról beszélni. Hamarabb kezdünk el közösen politizálni a fodrásznál, mint hogy az életünket igazán foglalkoztató kérdésekről beszélünk, mert ez nem PC, nem korrekt. De vagy túllépjük a közös kulturális normáinkat, vagy nem foglalkozunk a körülöttünk élőkkel. Azt üzeni nekünk ez a történet, hogy beszélnünk kell Istenről, beszélnünk kell méghozzá éppen azok miatt, akik itt vannak körülöttünk, és nem ismerik őt. Ez a legfontosabb, hogyha tényleg úgy gondolkodunk Istenről és a vele való kapcsolatról, mint egy nagy értékű kincsről, ahogyan arról Jézus példázatai beszélnek, akkor ha megtaláltuk őt, ha már a miénk, akkor, akkor ne legyünk restek, ne legyünk gyávák ezt megosztani másokkal. Olyan félelmetes, hogy mindig csak ilyen kis kegyes, egyszerű, hétköznapi életbölcsességeket osztunk meg a hitünkből, és nem az igazi lényegét, azt, ami a leginkább minket mozgató kérdésekre ad választ. És harmadszor, amikor szólunk, akkor azt nem megvetéssel tegyük. Pál mindent megtesz, hogy a jót emelje ki és lássa meg az aténiaknál. Ismeri a fontos verseiket, gondolataikat, ismeri a hitüket, és azt mondja, hogy nem kell mindent eldobnotok és kárba ítélni, kárba veszni, hagyni, hanem csak azt, ami félrevezett titeket. Mi pedig keresztjének hajlamosak vagyunk néha úgy gondolkodni a minket körülvévő emberekről, hogy teljes változást kérünk. Hogyha be akarsz jönni hozzánk ide a templomba, akkor még a hajviseleted is változzon meg, mert nem lehet így vagy úgy. Az öltözködésed is, sőt, a kedvenc zenei stílusod is legyen olyan, mint a miénk, csak akkor lehetsz keresztjén. Azonban Isten a szívünk és értelmünk megújulását várja, erre kell nekünk is koncentrálnunk. És amikor szólunk, végül ez a legfontosabb, akkor az evangéliumot mondjuk el. Sokan félnek a teljes evangéliumot elmondani, mert ebben benne van a kereszt és a feltámadás is. Inkább csak a történet első feléről beszélnek, és ennyit mondunk, hogy van egy Isten, aki szeret minket. Mert ez szép, ez egyszerű, ez ott és akkor kedves válasz, amikor valaki elénk áll. Azonban az igazi kérdésekre, például arra, hogy hol van Isten, amikor szenvedünk, hol van Isten, amikor igazságtalanság van ebben a világban, és mit tesz ő a gonosszal és a halállal, arra ez az egy mondat így önmagában nem teljes válasz. El kell mondanunk azt is, hogy ő mindezt úgy válaszolja meg, hogy az egyszülött fiát adta, a keresztre adta, azért, hogy megváltson minket a haláltól, aki feltámad, hogy mi is feltámadjunk, és többé ne kelljen meghalnunk. Ez lesz a történet vége. És igen, lesznek sokan, akik ezt nem értik meg. Sok olyan ember lesz, aki az egyszerű válaszainkat elfogadja, de ezt nem fogadja el. De azokra kell figyelni, akik megértik, akik elhiszik, akiknek az életük részévé válik ez az üzenet. Mert ez az evangélium, ez az, ami minket is meg tud váltani. Pál prédikációjának hatására is, ahogy hallhattuk, alig néhányan tértek meg. Nem volt ez egy olyan prédikáció, amin hatására több ezeren ott hirtelen megtértek. Szinte a nevüket is tudjuk mindenkinek, aki megtért. De mégis nekik megváltozott az életük, teljesen istenéi lettek, és rájuk koncentrál elsősorban az ige. És végezetül szeressük a várost, szeressük azokat, akik körülöttünk vannak. Legutóbb arról volt szó, hogy Isten gyakran kihív minket a városból, a mi kultúránkból, hogy meg kell tagadnunk bizonyos értékeket, amelyek lehúznak bennünket. De itt az érme másik oldala, Isten küld minket a városba, küld minket vissza abba a közösségbe, ahol élünk, hogy formáljuk át azokat. Nem azt kell nekünk se várni, hogy az emberek betoppanjanak egyszer csak a templomba, ugye, ma hiába is várnánk, hiszen zárva a templom ajtó, hanem arra kell nekünk is hitvallóként készen állnunk, hogy a saját közösségeinkben hirdessük az evangéliumot, baráti körökben, foci csapatban, osztályközösségben, egyetemen, bulikban és könyvtárban, villamoson vagy taxiban, bárhol hirdetni, ott és ahol nem tűnik egyszerűnek. Mindenhol kereszténynek kell lennünk, mindenhol szeretnünk kell annyira az embereket, hogy elmondjuk nekik, hogy Istent meg lehet ismerni, vele lehet találkozni, választ lehet találni a kérdésekre, és mindenhol hirdetni kell, legfőképpen most húsvét után, hogy Krisztus feltámadt, ő él, ő itt van közöttünk, és választ akar adni minden kérdésünkre. Amen. Kedves testvérek, most válaszoljunk a mi Istenünk megszólító szavára is. Énekeljük együtt a 463. énekünk első verszakát. 463. énekünk első verszaka így kezdődik: Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Imádkozzunk. Atyánk, első szavunk a háláé azért, mert te szeretsz bennünket. Olyan egyszerű és hétköznapinak tűnik ez a mondat, ez az egyetlen gondolat, hogy te szeretsz bennünket, mégis mindannyiunk életét megrázó hatalmas igazság ez. Hiszen a te szereteted nem csak kimondott szó, hanem valóságos cselekedet is, hiszen te megjelentél a mi életünkben. Te nem akarod azt, hogy mi itt éljünk és szenvedjünk, nyomorogjunk a mi megválaszolatlan kérdéseinkkel. Nem akarod azt, hogy az életünk arról szóljon, hogy kapkodunk fűhöz, fához, hogy keressünk pillanatnyi értékeket és csak ideig, óráig működő fogódzókat, hogy ide-oda rohangálunk azért, hogy valahogy választ találjunk a kérdéseinkre. Te eljössz, szemünkbe nézel, kinyújtod a karodat, és hívsz minket arra, hogy hagyjuk el ezeket a hamis bálványokat, hogy engedjünk el mindent, és engedjük, hogy ez az egy mondatod, hogy te szeretsz bennünket, ez határozza meg a mi életünket, hogy valóban ne akarjunk mások lenni, csak a te szeretett gyermekeid. A Jézus Krisztus által megváltott, az ő vérében megváltást és szabadságot talált szeretett gyermekeid. Attól, hogy erre tudjuk építeni az életünket, attól, hogy minden hamis képünk rólad és önmagunkról az egyszerre csak leomoljon, és elkezdjünk bátran, tisztán látni, hogy a nehéz eledelt, a nehéz kérdéseket és válaszokat is be tudjuk fogadni. És úrunk, könyörgünk azért, hogy ezzel ne maradjunk meg itt a templom falain belül. Attól, hogy égjen a szívünkben a tűz és a vágy, hogy elvigyük ezt az üzenetet, hogy bennünk is háborogjon valami, megmozduljon, amikor látjuk azt, hogy hány és hány ember szenved az ő életével, azzal az ajándékkal, amit adtál neki, ő nem tud mit kezdeni, nem találja az értelmét, a célját, nem tudja, hogy miért van itt, nem tudja, hogy mit kezdjen az idejével, az energiájával, és nem tudja, hogy mi lesz vele a halála után. Add, Urunk, hogy mindez mozgasson bennünket, hogy ne legyünk közönösek, hogy ne menjünk el mellettük szó nélkül, hanem álljunk oda és vállaljuk azt, hogy kérdéseket tesznek fel, vállaljuk azt, hogy elmondjuk az evangéliumot úgy, ahogy van a maga teljességében, engedjük azt, hogy találkozzanak veled, és ne akarjuk azt, hogy csak minket lássanak. Ehhez kérünk tőled bátorságot, hitet, küldetést és bölcsességet. Így könyörgünk a mi gyülekezetünkért, hogy hadd lehessünk világosság ebben a gyakran nagyon sötétnek tűnő világban. Ott, hogy bátran vállaljuk a küldetésünket, így könyörgünk a szolgálóinkért, a gyülekezet minden egyes tagjáért, és külön elét hozzuk azokat, akik most talán szenvednek ebben a helyzetben, akik magányosak, akik egyedül érzik magukat, vagy akik talán a betegséggel néznek szembe. Könyörgünk a betegeinkért, könyörgünk azokért, akik küzdenek a betegséggel, az orvosokért, ápolókért. Könyörgünk városunk és országunk vezetőiért, és kérünk téged, hogy a te evangéliumod lehessen ható és erős ebben a mai világban is, ebben a mai korszakban is. Így kérünk, hogy légy velünk a következő héten, munkánkban, családi életünkben. Áldj meg bennünket a te végtelen szereteteddel. Amen. Most együtt is imádkozzunk a Jézustól tanult imádság szavaival. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, most, hogy tudjunk közös dolgainkról, hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hirdetem, hogy Isten tiszteletünkkel egy időben a gyülekezet YouTube csatornájára, illetve a honlapjára is elhelyeztük az erre a hétre szóló gyerekisten tiszteletünket, amelyre szintén buzdítunk mindenkit, hogy kapcsolódjunk be ilyen módon, és a gyerekek sem maradjanak üzenet nélkül. Hirdetem, hogy ezen a héten is online tartjuk meg hétközi alkalmainkat, az hétfő esti énekkart, keddeste 6 órától bibliaóránkat, szerda este 6 órától az ige körüli alkalmunkat, mindkettőre hívjuk és várjuk gyülekezetünk tagjait, illetve megtartjuk a konfirmációs és ifjúsági bibliaóráinkat is. Emellett minden nap szöveges áhítatokat teszünk közzé a Facebook oldalunkon, illetve pénteken este imaközösséget tartunk a gyülekezetünk Facebook oldalán lehet kapcsolódni ehhez a csoporthoz. Hívunk és várunk mindenkit ide is. Egyúttal pedig hirdetem, hogy előreláthatólag 2 hét múlva tudunk már közös úrvacsorás alkalmat, istentiszteletet tartani, még sajnos nem itt a templomban, hanem a húsvéti alkalomhoz hasonlóan online módon közvetítve, erről is majd részletes tájékoztatót fogunk küldeni. Egyúttal pedig itt a hirdetésekben is szeretnénk még egyszer nagy szeretettel köszönteni az édesanyákat, nagymamákat, nem elfeledkezve az édesapákról és nagypapákról sem természetesen, és buzdítunk mindenkit, hogy ezen a mai napon köszöntse fel, lehet, hogy csak virtuális módon az édesanyját, nagymamáját, és akár egy csokor vadvirággal, vagy akár csak egy rajzzal is, de köszöntsük fel az édesanyákat, és egyúttal pedig imádkozzunk értük. Heti ima téma javaslatunk is az, hogy imádkozzunk az édesanyák nehéz, de mégis áldott gyönyörű szolgálatáért. Imádkozzunk egyúttal a veszélyeztetett, veszélyben lévő magzatokért és gyermekekért, azokért, akik már megszülettek, vagy azokért, akik még nem születtek meg, azért, hogy megszülethessenek, és életük lehessen, olyan életük, amit Isten eltervezett nekik. Egyúttal pedig még hirdetem azt, ahogyan az elmúlt hetekben is hirdettük, hogy húsvét és pünköst között 7 hetes közös imádságra hívjuk és hívtuk a testvéreket, amelynek a címe Szeresd a várost, illetve Szeresd az egyházat, a keresztény ember közösségért viselt felelősségét járjuk körül bibliai igék és imádságok segítségével. Ehhez még mindig lehet csatlakozni, lehet kérni nyomtatott anyagot, vagy pedig online módon a gyülekezet Facebook oldalán is lehet csatlakozni. Imádkozzunk együtt, kérjük Isten jelenlétét és áldását közösségeinkre. Átadom a szót a gondnok úrnak.
Áldás, békesség, kedves testvérek! Én is szeretettel köszöntök mindenkit a magam és a presbitérium nevében a 7. online istentiszteleten, a Magyar Feltámadás templomából, és gondoljunk erre, hogy akik velünk vannak, vagy akik nincsenek, azok is a mennyei hazában ott vannak, és csatlakozunk majd előbb-utóbb hozzájuk. Kérjük a testvéreket, hogy figyeljék a feltámadás.hu honlapunkat, ahol nagyon sok információt találhatnak. Külön köszönjük a pedagógusok áldozatos online munkáját, és még különösebben az édesanya pedagógusokét, akiknek egyszerre most nagyon sokféle feladatot kell ellátni. A Nagyhalacska óvodába a néhány visszalépés miatt fennmaradó néhány helyre május 30-áig 22. kerületi lakosok számára pótfelvételt hirdetünk. Az ősszel induló 3 gimnáziumi osztályunk beosztása a honlapon megtekinthető. A gyülekezeti tábort augusztus 20 és 26 között reményeink szerint Balatonszászon meg tudjuk tartani. Kérjük, feltétlenül jelentkezzenek azok, akik érdeklődnek, a honlapon végig lehet menni ezen a folyamaton. A helyzet függvényében az anyagiakat július elején fogjuk véglegesíteni. A kis jövedelmű és nagycsaládos testvérek részvételét feltétlenül szeretnénk támogatni, folytatjuk a gyűjtést, kérjük, hogy a közösség egységét ezzel is fejezzük ki. Továbbá kérjük, hogy május 20-áig folyamatosan gondoljunk arra, hogy a Budafoki Református Keresztény Alapítványnak és a Magyarországi Református Egyháznak 1%-ról rendelkezzünk, tehát nyugdíjasokat is kérjük, a diákokat, és akiket ismerünk, hogy nem szoktak rendelkezni, azokat is próbáljuk meg erre rávenni. A honlapon minden ilyen adat megtalálható. A gyülekezet számára köszönjük szépen azoknak a odaadását, akik már utalták az online persejpénzt, és kérjük, hogy ezt a gyakorlatot folytassák is. Aki pedig valamiért nem tud utalni, azt tegye félre egy borítékba, és majd megfelelő alkalommal tudja elhozni. A gyülekezetünk a szükséges szenvedők támogatására diakóniai alapot hozott létre. Kérjük azokat, akik tudnak, azok járuljanak hozzá a honlapon található számlaszámra utalással, illetve a diakóniai alap megjegyzést írják oda az üzenet mellé. Akinek pedig segítségre van szüksége, jelezze a diakónusoknak telefon vagy elektronikus levélbe. Még egyszer áldás, békesség, sok örömet az édesanyáknak és gyermekeiknek.
Kedves testvérek, Isten tiszteletünk végéhez érkeztünk. Az áldás vételére készülve énekeljük záró énekünket. 165. dicséretünk mind 6 versszakát énekeljük. Fogadjátok végezetül az Úr áldását. Az Istennek békessége pedig, mely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.